Trumpnak van egy rögyeztméje, ez pedig ez az amerikai kereskedelmi deficit az Európai Unióval szemben, és az is, hogy a német autóipart valahogy kipécézte magának, és ez egy rögeszmeként működik benne. Bejelentette azt, hogy 10-20%-os tarifákkal büntetné meg az európai autógyárakat, és nyilvánvalóan el nem tudok képzelni egy olyan helyzetet, aminek a fő célpontja nyilván a német autóipar lenne. Ez egy újabb csapás mérne a magyar. A német iparhoz teljesen rácsatlakozott, német ipar rácsatlakozott magyar autógyártásra. Tehát gazdaságra nem biztos, hogy Magyarországnak az a jó húzás, hogy Trump nyert.
Ez a messziről jött ember, a Szabad Európa podcast sorozata, a magyar kormány és az Európai Unió a közösség intézményeinek ügyeiről.
Ez itt a messziről jött ember Gyévai Zoltánnal, és kivételesen nem Vovesz Tiborral, hanem Benyó Ritával. Szia Zoli, és talán kezdjünk azzal, ami a legfontosabb hír a mai napon. Mostanra már biztos, hogy Donald Trump újra Amerika elnöke, 47. elnöke, és sorra az európai vezetők el is kezdtek gratulálni neki. Milyen hatással lehet mindez Európa egészére, és milyen hatással lehet benne a magyar elnökségre és Orbán Viktor Európában elfoglalt helyére?
Igen, azt hiszem, hogy azzal kell kezdeni, hogy ha pezsgős dugó durrant ezen az éjszakán, választási éjszakán, akkor az nem Budapesten, hanem Biskekben történt, ugye azt tudjuk. Máshol szerintem talán egy-két kivétellel a más európai fővárosokban ez nem volt jellemző. Az Európai Unió reménykedett abban, hogy a Harris fog nyerni, és nem a Trump, de hozzá kell tenni, hogy ez a Trump győzelem nem éri sok hatásként az Európai Uniót. Az EU sokkal felkészültebb lesz a Trump 2-re, második adminisztrációra, mint az elsőre volt. Az első 16-ban tényleg sok hatásként érte, szinte pánik hangulat alakult ki, hiszen Trump gyakorlatilag rögtön nekirontott az Európai Unió, a kereskedelmi mérleg, tarifák bejelentése, stb. Sőt, ugye megkérdőjelezte az Egyesült Államok elkötelezettségét a kollektív védelem, a NATO-n belüli kollektív védelem mellett. Most arra az Európai Unió, úgy gondolom, az éremnek két oldala van az Európai Unió számára. Egyrészt valóban az tény és való, hogy Kamala Harris-szel sokkal jobban kijöttek volna, ahogy a Biden kormányzattal is sokkal jobban kijöttek, hiszen sok mindent hasonlóan ítélnek meg a dologba. Ennek ellenére érdekes módon azért mindenki arra hívta fel a figyelmet már választások előtt is Brüsszelben, hogy azért sokkal Kamala Harris-szel sem lenne valószínűleg könnyebb a helyzet, csak legfeljebb a negatív információ, vagy a negatív folyamatok, amik tulajdonképpen abba ágyazódnak bele, hogy az Egyesült Államok, és ez már Obamával megindult, érdeklődése elfordul az Európától, az Európai Uniótól. Ez Kamala Harris esetében fokozatosan menne végbe, Trumptól várhatóan, viszont sokkal gyorsabban és sokkal agresszívebben. Most ahhoz, hogy az Európai Unió nem játssza a naív gyermeket, ahogy ezelőtt jó pár évvel, ma az látható, hogy készültek már bizonyos tervek, úgynevezett kontingens tervek arra vonatkozóan, hogy mi fog történni, hogyha Trump nyeri a választásokat. Valljuk be őszintén, tulajdonképpen mindenki reménykedett, hogy ez nem fog bekövetkezni, de mindenki tudta valahol, belül érezte a folyamatokat elnézve Amerikában, hogy ez be fog következni. Ezért készültek már az Európai Bizottságban egy külön munkacsoport állt fel arra, hogy felmérje a helyzetet, és előkészítsen bizonyos opciókat, ha Trump valóra váltja azokat a fenyegetéseit, amelyek egyébként Európa számára és Magyarország számára is kereskedelmi és gazdasági szempontból kifejezetten negatívnak tűnnek. Azért más kérdés, és akkor visszatérek a magyar vonalra, hogy szerintem, ha van Európában vezető, aki politikailag próbál profitálni Trumpnak a sikeréből, az nyilván Orbán Viktor, hiszen számára az a legfontosabb, hogy az Egyesült Államok hagyja őt békén, ne állítsa állandóan a falhoz rossz magaviselet miatt, és ne legyen is egy ilyen látens veszély, hogy beavatkozik a magyar belpolitikába. Ezt valószínűleg meg fogja kapni Orbán Trumptól, de másfelől azért azt is meg kell nézni, és szerintem a magyar, talán mostanában azért már láttam ilyen cikkeket, amik ezzel kezdtek foglalkozni. Trumpnak van egy rögeztméje, ez pedig ez az amerikai kereskedelmi deficit az Európai Unióval szemben, és az is, hogy a német autóipart valahogy kipécézte magának, és ez egy rögeszmeként működik benne, és ő már be is jelentette, nem lehet tudni persze, hogy Trump ebből mennyit valósít majd meg természetesen, hiszen Trumpban az a legbiztosabb, hogy kiszámíthatatlan, teljesen kiszámíthatatlan. Ez mindenki számára egyébként egy rossz hír és jó hír is, de bejelentette azt, hogy 10-20%-os tarifákkal büntetné meg az európai autógyárakat, és nyilvánvalóan el nem tudok képzelni egy olyan helyzetet, aminek a fő célpontja nyilván német autóipar lenne. Ez egy újabb csapás mérne a magyar. A német iparhoz teljesen rácsatlakozott, német ipar rácsatlakozott magyar autógyártásra. Tehát gazdaságilag nem biztos, hogy Magyarországnak az a jó húzás, hogy Trump nyert.
Ahogy ezt is említed, és ugye az is látszik, hogy egyébként az elmúlt amerikai elnöki ciklusok mellett pont Trump alatt volt a legalacsonyabb például az export. Valóban a kínai védővámok, az európai védővámok mind azt mutatják, hogy itt egy kettős beszédre kell talán felkészülni ezen a területen Orbán Viktor részéről. Hogyan lehet egyensúlyozni abban, hogy a magyar gazdaságnak is jó legyen, és hát nyilván nekünk akkor jó a magyar gazdaságnak, hogyha közben ez az európai gazdaságnak is jó. Amiket említettél, hogy felkészült az Európai Unió, azok milyen konkrét védőmechanizmusokat jelentenek?
Ők nagyon pragmatikusan próbálnak hozzáállni most az Európai Unió Trumpon is, nem ideológikusan. Látják azt, hogy egy transactional, ahogy mondani szokták, politikusról van szó, aki gyakorlatilag üzletemberként gyakorolja a hatalmat Amerikában, whatever it means, tehát bármit is jelenti az igazából. De hát látjuk, aki Trump előéletét tanulmányozta, azt tudja, hogy valószínűleg miről van szó. Az várható, hogy ha Trump bejelent az Európai Uniót büntető intézkedéseket, az kereskedelmet érintő intézkedéseket, hogy javítson mondjuk a kereskedelmi deficiten, akkor az Európai Unió várhatóan gyors és határozott választ fog adni erre, ami azt jelenti, hogy hasonló amerikai exportot fognak majd hasonló büntetővámokkal sújtani. És ők úgy sejtik az Európai Unióban, miután megfigyelték Trump magatartását, hogy Trump itt igazából azt játsza, hogy igyekszik elmenni a falig, hogy aztán onnan vissza tudjon jönni. Igazi üzletemberi hozzáállás ez, túlzásokba bocsátkozik, aztán szeret leülni, tárgyalni és alkudozni, hiszen ez a vérében van Trumpnak. Tehát az EU-ból így állnak hozzá igazából a kérdéshez. Egy nagyon fontos másik dolog szerintem, amit látni kell, az, hogy, és ez a dolognak a pozitív oldala az Európai Unió számára, az, hogy az Európai Unióban az elmúlt 5 évben, Trump, Biden korszakot elmúlt 4 évben eleve egy átmeneti időszaknak tekintették. Magyarán arra, hogy egy mentalitás változás következzen be az Európai Unióban. Itt jelent meg ugye az európai szuverenitás kérdés, az európai stratégia autonómia kérdés. Ez azt jelenti, hogy Trump győzelme ki fogja jobban ragadni, húzni az Európai Uniót abból a komfortzónából, amelyben Harrisnak az esetleges győzelme bent tartotta volna még. Magyarán mindazok a változások, amelyek most egyébként a csövön benne vannak, a csőben, lássuk például a verseny, európai versenyképesség kérdése, ezek felgyorsulhatnak.
Tehát lehetőség lehet ebben, nem csak veszély.
Így van, pontosan így van. És rossz hírem van Orbán Viktor számára, mert látom, én már, ugye ő már rögtön egy nyilatkozatában azt mondta, hogy az ukrajnai stratégiát fel kell vizsgálni, ami egyébként logikusnak tűnik, hiszen ő abból indul ki, hogy az Egyesült Államok nem támogatja a Ukrajnát, akkor vége van. Egyrészt én úgy gondolom azért, hogy Trumpot nem kell azért rögtön leírni ilyen szempontból, hiszen valószínűleg az amerikai válasz annál árnyaltabb lesz, mint hogy egyszerűen kihúzza a szőnyeget az ukránok lába alól Trump. Azt hiszem, hogy nem ez lesz majd a helyzet. Azért ne felejtsük el, hogy a kongresszusnak is lesz ez egy-két szava, még akkor is, hogyha a republikánusok ott is többségbe kerültek. Másrészt azért az, hogy lehet egy olyan hatása is Trump győzelmének, hogy az Európai Unió összezár, még akkor is, hogyha ez nagyon Orbáni szempontból kifejezetten hát irreálisnak, vagy abszurdnak tűnhet, összezár amellett, hogy nekünk folytatnunk kell saját magunkra támaszkodva ezt a stratégiát. Én értem, hogy a pénz az pénz, és abból nem sok van az Európai Unióban, és hogy valahol előbb-utóbb egy exit stratégiát majd ki kell találni, hogy hogyan tudunk kijönni ebből a helyzetből. De én azért óva intenék attól, hogy valaki most készpénznek vegye azt, hogy az Európai Uniónak a hozzáállásában lesz egy pálfordulat. Ráadásul pont Budapesten fog ez bekövetkezni, vagy elindulni. Inkább, akikkel beszéltem itt Brüsszelben, már abban a tudatban, hogy Trump valószínűleg győzni fog, azt mondták, hogy a decemberi EU csúcs, amikor majd el fog telni pár hónap, pár hét és Trumpnak valószínűleg lesznek bejelentései, tehát többet következtetünk arra majd okkal, hogy milyen utat fog választani, akkor látni fogjuk azt igazából, hogy hova induljunk el, és esetleg szükség van arra, hogy ezt a stratégián változtassunk. Az viszont szerintem abban Orbán nem számít feltétlenül rosszul, ha Trump nyer, miután kieshet egy nagy pillér, vagy gyengülhet egy nagy pillér ebben az ukrán játékrendszerben, mondjuk így fogalmazunk, így háborús rendszerben, akkor természetesen ez egy olyan momentum lesz, és egy olyan eszköz lesz, ami felgyorsíthatja a béke megtalálásához vezető tárgyalásokat. Egyébként azért hozzátenném azt, hogyha megnézzük azt, hogy Oroszország hogyan viselkedik Moszkva az elmúlt hetekben, az látjuk, az oroszok rátettek egy lapáttal a háborúra. Ha valaki eszkalálja a háborút, az pillanatnyilag az éppen Putyin. Tehát a béketábortól a legmesszebb most pillanatnyilag Putyin, és nem az Európai Unió, meg nem a Nyugat van. De lehet, hogy Putyinék is éppen azért eszkaláltak a háborút, mert érzik azt, hogy Trump érkezik a hatalomba, és lehet, hogy lesz előbb-utóbb egy béketárgyalás, és ezt kedvező pozícióból akarják majd. Hiszen erről szólt az ukránoknak is az önvédelme. Ők is egy kedvező pozíciót szeretnek volna kiharcolni maguk számára, amikor eljönnek a béketárgyalások, akkor az oroszok ne tudjanak dirigálni nekik. Na itt van azt hiszem az a pont, amikor Orbán Viktornak azért a kettős beszédet föl kell tartania, mert én úgy érzem, hogy Budapesten nem fog átcsúszni az ő oldalára tektonikusan most az Európai Uniónak az álláspontja. Trumpnak a győzelmét még meg kell emészteni, és meg kell látni, hogy pontosan mit fog jelenteni Trump 2, Trump 1-hez képest.
Ugye már pedzegetik, hogy a héten elkövetkező kétnapos EU csúcs idején Orbán Viktor akár telefonon bekapcsolhatja itt az EU vezetőinek Donald Trumpot, hogy egy ilyen személyes gratulációra is kényszerítse gyakorlatilag őket. Egyrészt ennek a veszélye ez megvan-e? Látszik-e, sustorognak erről, hogy ez nem csak egy pletyka. Másrészt mennyire lehet Orbán Viktor ezentúl Donald Trump trójai falova Brüsszelben?
Hát ez érdekes szituáció lesz, ugye, hogyha egyszerre lesz valaki Putyinnak és Trumpnak is a falova. Lehet, hogy egy új szószerkezetet kell kitalálnunk, a Putyint és a Trumpot összerakni valahogy. Trutyin vagy Trump. Csak azért mondom, mert ugye nyilván lesznek ilyenek, akik azt fogják mondani, hogy igen. Sokan már egyébként Orbánnak a békemissziójából is azt a következtetést vonták le, Brüsszelben és szerintem más európai fővárosokban is, hogy ő igazából nem békemissziót teljesített, hanem valahol Putyin és Trump közvetítőjeként lépett föl. Magyarán inkább arról volt szó, hogy megpróbálta a helyzetet pozíciót, előre Trumpot, ez nagyon látható volt egyébként a nyilatkozataiból, kvázi mindegy szóvivőként ő elmondta, hogy Trumpról mi lehet számítani. Hogy azt is mondta Trump, ugye, hogy 24 óra, ha megnyeri az elnök választást, akkor 24 órán belül béke lesz Ukrajnában, tehát most ketyeg egy újabb óra, hogy 24 óra, hogy megnézzük, hogy Trump valóra váltja ezt az első ígéretét, szerintem nem fogja nyilvánvalóan, de ez amúgy sem az egyik, ugye ennek széles irodalma van, hogy ő mit váltott be annak abból, amit egyébként mondott. De egy más kérdés az, hogy szerintem, tehát természetesen ennek ez folyamat, de azt látni kell azért, hogy visszatérve a kérdésed első részére, hogy természetesen Trump bekapcsolása egy újabb provokáció lenne a magyar miniszterelnök részéről, és ez suttogás szintjén abszolút, sőt, háttérbeszélgetéseken jelen van. Tehát itt Brüsszelben már egy-két hete tudják azt, hogy van egy ilyen fajta, vagy tudni vélik, inkább azt mondom, valahogy kiszivárgott, vagy pedig szándékosan, vagy nem, hogy Orbán bekapcsolta volna, vagy bekapcsolná Trumpot, hogyha Trump nyer. Most ez szerintem nem kizárható, mert hogy valószínűleg a magyar miniszterelnök ki szeretné élvezni ezt a diadalt, a mámort, a győzelmi mámort, amire persze nyilvánvalóan sokan föl fogják húzni az órukat, és szerintem keresetlen szavakkal is elmarasztalják Orbánt, hogyha ez erre sor kerül valójában. De valljuk azért be őszintén, hogy mit számít ez ma már? Tehát mit számít ez ahhoz képest, hogy honnan indult a magyar elnökség, honnan indult Orbán Viktor évekkel ezelőtt? Mondjuk így, hogy mindenki már várja ennek a magyar elnökségnek a végét. Ehhez képest az, hogy bekapcsolják Trumpot, tulajdonképpen még úgy gondolom, hogy lesznek olyanok is a tárgyalóasztal körül, akik megpróbálnak majd jó képet vágni, ha ez megtörténik természetesen, megpróbálnak majd jó képet vágni hozzá, és megpróbálnak hasznot húzni belőle, bár azért érdekes lesz egy ilyen beszélgetés szerintem, különösen, hogyha Trump elengedi magát, mert az nem biztos, hogy egy jó felütés. Én úgy gondolom, hogy a józan értékítélet amellett szólna, hogy Trumpot ne kapcsolják be az Európai Uniós vezetőkhöz, hiszen bármit is mond most a győzelmi mámorban, az nem feltétlenül veszi ki jól magát, hiszen valószínűleg tartom, hogy Trump nem feltétlenül azokat a dolgokat mondja, amelyeket mondaná egyébként néhány hét múlva. Tehát én azt gondolom, hogy mindenkinek inkább szüksége lenne arra, hogy higgadtan kezelje ezt a kérdést, higgadtan tárgyalják meg az opciókat. Szerintem Orbán Viktor, hogyha ezt megcsinálná, annyi értelemben is visszalőhet számára, visszaüthet bumeránként, hogy utána az egész ennek a két napnak a fő témája, bármit is mondunk, mert bármire is készült az Európai Unió, az amerikai elnök választás lesz. És Trump. Utána az EU 27-ek a parlamentben, ahol ugye vacsorát rendez, tart Orbán Viktor a számukra, valószínűleg jó borok és finom magyar ételek mellett, ott utána erről a kérdésről fognak majd zárt körben beszélgetni vacsora mellett. Ha azt gondolom, hogy egy rosszul sikerült videóbeszélgetés Trumppal, az szerintem a teremben fokozná azoknak szerintem az elszántságát, akik haragszanak a magyar kormányfőre miatt, és úgy gondolják, hogy ez egy nem produktív, kontraproduktív lépés volt. Szóval én azért kétszer is meggondolnám azt Orbán Viktor helyében, hogy ez valójában az ő érdekét is szolgálna az, ha ideje korán egymásra szabadítja az Egyesült Államokat és az Európai Uniót. Hideg fejekre van szükség ennek az átgondolása. Én úgy gondolom egyébként, hogy amit mondtam, az amit említettem, hogy nem csak negatív elem tapad ehhez, bár jó rész negatív elem fog tapadni Trump visszatéréséhez, hiszen gyakorlatilag azért föl kell készülni arra, hogy kvázi kereskedelmi háborúhoz is kerülhetünk, de mindez egy olyan méreg lehet Trump az Európai Unió számára, amely ha nem öl meg, már pedig nem fogja megölni, még meg is erősítheti. És segíteni fog, hiszen ki kell jönni a komfortzónából, és el kell végezni azokat a munkákat, amelyeket egyébként eddig nem végzett el. A kérdésem, és visszakanyarodok a gondolatom elébe, végső soron, ahogy Putyin esetében is történt, és ahogy Orbán esetében is történik, a Trump esetében is, végső soron eljuthatunk egy olyan pontra, de ez mondjuk egyelőre nagyon optimistának tűnik, és bevallom őszintén, csak a folyamatokat figyelve, és lehet, hogy van benne egy jókora wishful thinking a részemről is, tehát egy vágyvezérelt gondolkodás, de általában azt látom, hogyha ilyen sok hatásra kérik az Európai Uniót, akkor az Európai Unió bizonyos területeken mindig kénytelen megerősíteni, az integráció, a sorokat jobban összezárni, az integrációt valamilyen szempontból szorosabbra fonni. Akkor a kérdés már csak az, hogy vajon Orbán Viktornak ez volt-e az érdeke az egésszel, hogy ezt elérje azt, hogy egy nagyobb egységet hozzon létre az Európai Unión belül, vagy pedig nem ez volt a célja. Még egy dolog az ide tartozik, Trump természetesen és az Egyesült Államok az a partner az Európai Unió számára, amelyik a legjobban képes kihasználni az Európai Unió gyengeségeit. Magyarán Trumpnak biztosan lesznek olyan mozgásai, és ebben a magyar miniszterelnöknek szerintem, magyar miniszterelnök azért áll a sorban az első között, sőt az első helyen, mert ebben bízik, hogy kész lesz Trump esetleg kivételt tenni bizonyos országokkal, amelyek úgy látja, amelyekkel lehet tárgyalni, amelyek lojálisabbak hozzá. Én szerintem a magyar miniszterelnök ebben bízik, hogyha az Európai Uniót érik is inzultusok meg hátrányok, akkor Magyarország viszont ebből valamilyen módon profitálhat. Ez nagyon beleillik ebbe a gazdasági semlegesség. Uh-huh. Ez a mindenkivel jóban legyünk, meg mindenkivel rosszban legyünk politikához is gyakorlatilag. Azért azt kell, hogy mondjam, az viszont szerintem egy kicsit vágyálomnak tűnik a másik oldalról, mert azt látni kell, hogy Magyarország, ami rossz az Európai Uniónak, az rossz Magyarországnak is. Elég, ha megnézzük azt, hogy a magyar gazdaság és kereskedelem milyen mértékig rá van utalva az Európai Unió belső piacára.
Világos, ugye van még egy fontos ügy az Európai Unióban, amellett, hogy itt amerikai elnökválasztás volt, aminek nyilván vitathatatlanul a legnagyobb hatása van most mindenre, de hát hétfőn elkezdődött, és egy héten keresztül tart a következő Európai Bizottság 26 emberének a meghallgatása. Köztük van Várhelyi Olivér is, ugye, akinek az egészségügyi és állatjóléti tárcát szánja Ursula von der Leyen. Mennyire lehet nehéz vizsgára készülnie Várhelyinek, kiindulva a korábbi évek tapasztalatából, és hát kiindulva abból, hogy milyen helyzetben van jelenleg a magyar kormány, a magyar elnökség?
Várhelyinek van több handicapje az induláskor. Ezek egyes részei tulajdonképpen az ő hibájából álltak elő, más részei pedig teljesen függetlenek. Arra gondolok például, hogy nyilván Orbán Viktor jelöltje mindig is nehéz vizsgának nézeli be az Európai Parlamentben. Ezt látjuk ugye, az elmúlt években ez alakult ki. Navracsis Tibor volt az első jelölt, utána Trócsányi László, Várhelyi. Szóval sosem volt egy sima, ahogy azt hiszem úgy fogalmaztam egy anyagban, hogy ez nem volt egy diadalmenet sohasem, sosem volt egy sima ügy egy magyar biztos jelölt számára, hogy meggyőzze a parlamenti képviselőket. Az egyik hátránya. A másik hátránya az, hogy sokan úgy vélik, hogy bővítési biztosként részrehajló volt, főleg olyan országok irányába, amelyek egyébként a magyar miniszterelnökhöz állnak, vagy politikájához állnak közel. Szerbia, Bosznia-Hercegovina, illetve Grúzia esetében. Nevezzük Georgiának, de mondjuk én Grúziát használok, hogyha megengeded, mert szerintem nem árt különbséget tenni Georgia állam és Grúzia között, már csak azért, mert a Georgiának nagyon fontos szerepe volt az amerikai elnökválasztásokban, mindig is lesz is. Szerintem nem árt, hogyha ezt a kettőt nem mossuk össze, még névleg sem. A harmadik dolog pedig az önmaga hibája, hogy ő jelkövetett egy-két, hát is mondjam, egy kicsit banálisnak tűnő hibát is. Ugye például egy alkalommal bekapcsolva hagyta a mikrofont egy, már biztosként egy vita során az Európai Parlamentben, ahol szó szerint lehülyézte a képviselőket. A képviselők egy része nyilván ezt elfelejtette, a másik része nem fogja elfelejteni sohasem, sok az új képviselő is, de azért megmaradt az emberekben. Tehát én azt mondom, mindez alapján, egyrészt ez a három elem alapján, Várhelyi nem várhat sima megerősítésre. Viszont, és itt a másik oldal, az érem másik oldala, az, hogy láthatóan, és ezt most már két nappal, már túl vagyunk két napon, nincs a parlament bizottság buktató hangulatban. És ez nagyon fontos, azért is fontos, mert a Trumpnak a megválasztása, és itt a két téma összekapcsolódik, az azt erősítheti, hogy minél előbb jobb, hogyha az Európai Unió a tettek mezejére lép, már pedig az egy nagyon fontos, hogy legyen egy új Európai Bizottság, amelyik teljes potenciállal és teljes mandátummal bír. Magyarán mindenkinek érdeke, hogy ne húzzák el ezt az időt, ezt az átmenetet tovább. December 1-ére fölálljon az Európai Bizottság, és kezdje el azokat az intézkedéseket, javaslatcsomagokat előterjeszteni, amelyekben egyébként részben Budapesten fognak a tagállamok vezetői megállapodni. Tehát én azt hiszem, hogy ez Várhelyi kezére játszik. Még egy fontos szerintem megfigyelés az pedig, hogy Várhelyinek azért nehéz portfólió jutott. Technikailag nehéz. Ha a képviselők akarnak, mert van közöttük éppen elég orvos, akkor nagyon ki tudnak babrálni vele. Nagyon ki tudnak babrálni vele, tehát csupa olyan kérdést tudnak neki föltenni, amelyekhez nem elég az a felkészülési időszak és tapasztalat, amivel ő rendelkezik. Várhelyi egyébként egy elég fogékony, angolul jól beszélő ember, aki jogász, tehát szerintem valaki úgy fogalmazott, hogy igazából neki el kell olvasni egy ilyen 10 oldalas, meg 20 oldalas papírt, és azzal már képbe kerül nagyjából. Az látható volt az eddigi meghallgatásokban, hogy a von der Leyenék adtak egy szamárvezetőt minden biztos jelöltnek. És a szamárvezető nagyon jól kézen fogta őket, és elvezette őket. A magyar biztosnál az a hátrány, hogy nem feltétlenül találkozik majd a jó indulatával a parlamenti képviselők, legalábbis egy nagy részének. Tehát sokan úgy gondolják, és akkor maradjunk ott, ahhoz, hogy Várhelyi átmenjen első körben a meghallgatáson, ahhoz neki, majd amikor a meghallgatás megtörtént, és mondjuk gondoljunk arra, hogy esetleg ez úgy, ahogy sikerült, jól sikerült, tehát nem volt kudarc, ebben az esetben is nehéz lesz neki megszereznie a koordinátorok támogató szavazatának a kétharmadát a meghallgatást intéző vezető bizottságban. Ami azt is jelezheti előre, hogy első körben nincs kizárva az, hogy első körben nem fogják őt simán átengedni. Jöhet esetleg egy második kör. A második kör viszont nem feltétlenül jelenti azt, hogy egy újabb meghallgatásra sor kerül, hanem az, ami egyébként 5 évvel előtt is történt vele, hogy kapott kiegészítő kérdéseket. Én inkább erre számítok, hogy a kétharmad lehet, hogy nem lesz meg, mert azért a jobb középtől balra szerintem azért ott igyekeznek borsot törni Orbán Viktor és Várhelyi Olivér orra alá. Én azt hiszem, hogy fennáll a veszély, vagy a kockát az ő szempontjából, hogy ő lesz az egyik olyan jelölt, a kevés közül, aki nem biztos, hogy megkapja elsőre a parlament bizalmát, viszont ami azt jelenti, hogy ez esetleg csak időkérdése, másodszorra már elég lesz majd a képviselők egyszerű többsége. Ez majd mondjuk ki tudja, mikor lesz egy hét, mondjuk, vagy 10 napon belül. A lényeg az szerintem, hogy lehet, hogy megpróbálnak megmutatja magát az Európai Parlament az izmait. Ennek ellenére én nem számítok arra, hogy Várhelyi Olivér meg fog bukni a vizsgán végső soron. Azért sem, mert úgy gondolják sokan, hogy ha ez megtörténne, akkor sokan tartanak attól, hogy Orbán Viktor akkor behúzná a kéziféket, és gyakorlatilag akadályozná az Európai Bizottság fölállítását, gyors felállását. Már pedig, ha megnézzük, hogy Trump győzelme után ugye kinek mi az érdeke, kiprodeszt, akkor azért látható, hogy ez nem feltétlenül egy üres zsarolásnak tűnő dolog. Tehát én azt hiszem, hogy jól felfogott politikai és egyéb érdekből is a parlamenti képviselők megpróbálnak majd egy kicsit káncsoskodni, nehéz pillanatokat szerezni Várhelyi Olivérnek, Orbán Viktor jelöltjének, de végső soron majd mindent felül fog írni az a bölcsesség, hogy az Európai Uniónak minél előbb talpra kell állnia, és meg kell kezdeni a munkát egy olyan új 5 éves ciklusban, amely rendkívül bonyolult és rendkívül nehéznek ígérkezi.
A legközelebbi alkalommal már annak a tudatában fogunk beszélgetni, hogy hogyan zajlott le ez a meghallgatás. Nagyon szépen köszönöm, Gyévai Zoltán. Ez volt a Messziről jött ember, Gyévai Zoltánnal és Benyó Ritával. Viszontlátásra, viszonthallásra.